Istenünk, mély hála van a szívünkben, azért, mert megőriztél és eljöhettünk a te házadban. Köszönjük, Urunk, hogy meglátogattad vidékünket esővel, és köszönjük, hogy láthattuk hatalmadat a szélben is. És azért imádkozunk, Urunk, hogy lelkünkben is munkálkodj ezen az estén a te ígéd által, hatalmaddal, szereteteddel, Szentlélek erejével, munkájával mindnyájunknak az életében. Add, Uram, hogy közelebb kerüljünk hozzád igéd által, és imádságunk hadd jusson el te hozzád. Kérünk, hogy formálj bennünket, és alakíts képedre és hasonlatosságodra. Köszönjük, hogy kérhetjük ezt, és magasztalunk, hogy meghallgatsz bennünket. Amen. Isten igéjének olvasása következik.
Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket, és örülök, hogy feleségemmel együtt újra itt lehetek a testvérek között. Nyissuk meg most együtt Isten igéjét János evangéliuma 14. fejezeténél. János evangéliuma 14. fejezetéből fogom olvasni az igét. A 14. fejezet első versétől kezdődően, János evangéliuma 14. fejezet első versétől kezdődően így szól Isten igéje. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra, és ha majd elmentem és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat. Tamás erre így szólt hozzá. Uram, nem tudjuk, hova megy. Honnan tudnánk akkor az utat? Jézus így válaszolt. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak én általam. Ha ismernétek engem, ismernétek az én atyámat is. Mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok őt. Fülöp így szólt hozzá, Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. Jézus erre ezt mondta, annyi ideje veletek vagyok. És nem ismertél meg engem, Fülöp? Aki engem lát, látja az atyát. Hogyan mondhatod, mutasd meg nekünk az atyát? Talán nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van? Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom, az atya, aki én bennem van, ő viszi végbe a maga cselekedeteit. Higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Ha pedig másért nem, magukért, a cselekedetekért higgyetek. Imádkozzunk. Kedves Urunk, köszönjük neked, hogy a te szíved most is ugyanolyan nyitva van hozzánk és értünk is, mint akkor a tanítványait jelenlétében. És köszönjük, hogy amikor megszólítunk téged, vágyhatunk nem csak arra, hogy beszédbe elegyedj velünk, hanem arra is, hogy ami sokszor háborgó vagy értetlen szívünket lecsendesítsd, odavond magadhoz, és valóban ráállítsd a mi lábunkat arra az útra, amelyre mennünk kell, ahol járnunk kell. Kérünk téged, kedves Urunk, a te szerető irgalmaddal védj bennünket körül, és áld meg ezt az igét, hogy ne csak a fejünkig, de a szívünkig is eljusson a te üzeneted. Amen.
Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Köszöntsük mi is szeretettel Kulcsár Tibor testvért és Anikó testvérnőt. Örülünk annak, hogy újra eljöhettek, és ezen a hétvégén itt lehetnek közöttünk. Kívánjuk, hogy az Úr használja testvéreinket az ige hirdetésében és a szolgálatokban. Mindenkit sok szeretettel köszöntünk, akik a vihar után megérkezhettünk. Hisszük, hogy Isten akar szólni hozzánk, legyünk figyelmesek az Isten üzenetére. Egy közös éneket fogunk énekelni, kapcsolódjunk be mindnyájan, lelkesen, örömmel, és azután az ige hirdetés következik.
Nehéz napjuk volt a tanítványoknak, és ennek a napnak, ahogy ment egyre előre, nem nagyon látszott megoldása. Mi is történt ekkor? Hát először is az Úr Jézus rettentően zavarba hozta őket, mert egyszer csak elküldött két tanítványát, hogy készítsék el neki a páska vacsorát, de hát egy nappal korábban. Mindenki tudta, hogy mikor kell elfogyasztani azt a vacsorát, és az Úr Jézus azt mondta, hogy nem, ma este. Aztán hol? És erre azt mondta az Úr Jézus a tanítványai közül kettőnek, hogy menjenek előre a városba, és majd jön velük szembe valaki, és meg fogják őt ismerni, megadta az ismertetőjeleket, és menjenek csak nyugodtan utána, mutat egy nagy termet, ahol elő van minden készítve, és ott készítsék ők el a páska vacsorát. Aztán amikor odaértek, kivételesen, sose fordult még velük olyan elő, egyszer csak vitába keveredtek egymással. Mind is vitatkoztak? Ja, amin szoktak, hogy ki a nagyobb. Hogy éppen mitől támadt most ez a vita, ezt én meg nem tudom mondani, de úgy tűnik, hogy valószínűleg ott az előkészületek meg egyebek között valami fölvetődhetett kérdésként, és úgy tűnik, hogy húzódozni kezdhettek ettől, csak éppen János, aki sokkal, de sokkal később írta nekünk az evangéliumát, mint az összes többi evangélista, úgy gondolta, hogy jó lesz azt tudnunk és értésünkre adni, hogy az Úr Jézus közben elsomfordált, és egyszer csak megjelent a tanítványai között, akik ott az asztalhoz dőlve, fél oldalra feküdve fogyasztani akarták a páska vacsorát, és elkezdte megmosni a lábukat. Rettenetesen zavarba ejtő volt. Különösen azért, mert megint vita támadt Péterrel, aki azt találta mondani, hogy az én lábamat te meg nem mosod soha. És az Úr Jézus meg azt mondta, hogy ha nem moslak meg téged, akkor semmi közöd nincs hozzá. Erre Péter azt mondta, hogy hát akkor inkább mossa meg a fejét is, meg úgy, ahogy van őt magát. És aztán az Úr Jézus elkezdte nekik értelmezni azt az egész helyzetet. Azt mondta, hogy úgy hívtok engem, hogy Uram. Meg azt mondjátok, hogy Mester. És jól mondjátok, mert az vagyok. De én az Úr és a Mester, megmostam a ti lábotokat, akkor nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Mint ha nem mondta volna az Úr Jézus egy szóval se, hogy ne vitatkozzanak már azon, hogy ki a nagyobb. Hát ki a nagyobb? Aki lábat mos, vagy akinek mossák a lábát? Ha én az Úr és a Mester ezt megtettem, akkor nektek is meg kell tenni. Aztán, ahogy ment előre a vacsora, az Úr Jézus elkezdett arról beszélni, hogy lesz valaki, aki elárulja őt. Na, a tanítványokban megint fölrobbant az egymás közti feszültség is. Valaki elkezdett kérdezgetni, hogy csak nem én, Uram. Milyen érdekes, hogy az evangéliumok egybehangzó bizonyságtétele szerint Júdás még mintha direkt froclizni akarta volna a Mestert, hogy csak nem én, Uram. És eközben Péter azt találta mondani az Úr Jézusnak, hogy ha ezek itt mind megtagadnak téged, én akkor se soha. És az Úr Jézus elkezdett Péternek, erre az éppen most megmosott Péternek arról beszélni, hogy mire a kakas megszólal, ő háromszor is le fogja tagadni azt, hogy egyáltalán ismerte az Urat. Hát borzasztó zavarba ejtő. Mintha omlana össze egy építmény. 3 évet eltöltöttek az Úr Jézussal, nagyon sok csodáját látták, hallották a tanítását, nem csak egyet-egyet, hanem úgy általában. Megtapasztalták az erejét, nem csak látták, hogy mit tud tenni, hanem amikor fölhatalmazta őket, akkor ők is ugyanazokat tudták tenni. Ördögöktől szabadítottak meg embereket, hirdették az evangéliumot, aki csak jött, nagyon-nagyon sok csoda történt, annyira, hogy büszkén mentek vissza, és azt mondták, hogy de Mester, még az ördögök is engedtek. És azon az estén egymás után buknak meg egymás előtt lepleződnek le az érzéseik, a gondolataik, mindazok a dolgok, amiket olyan szívesen elrejt az ember. Neked is van olyan testvér, amit úgy szeretnél, ha soha senki nem tudna meg, hogy belül néha van. Mindnyájunknak van olyan, amit nem szeretnénk, hogyha a környezetünkbe úgy hallanának, igaz? És az Úr Jézus Péter fogadkozása után azt mondja a tanítványainak, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és aki ugye Károli fordításból olvasta, az még azt is hozzá olvasta, hogy és ne féljen. Én nem tudom, hogy a nőtestvérek erről mit tudnak, de engedjétek meg, hogy egy kicsit beszéljek a férfiakkal. Bennünket férfiakat két dologgal lehet nagyon jól fölidegesíteni. Egyik azt mondják, hogy nem kell félned, a másik azt, hogy nyugodj meg. Esetleg még, ha a feleségünk azt mondja, hogy nem kell idegeskedned, szívem, akkor esetleg vége is lesz a világnak, ugye? És az Úr Jézus gyakorlatilag most szembe fordítja ezeket a férfiakat a saját érzéseikkel. Mit csinál az a szív, amelyik nyugtalankodik? Van egy olyan angol fordítás, amelyik azt a szép orgona regisztert használja a kifejezésnek, hogy tremoló, tehát ez a így remeg. Mit csinál a szív, amikor így remeg? Akkor valami problémája van, ugye? Akkor az nem dobban, akkor az nem tud rendesen ellátni vérkeringést, akkor az éppen csak, hogy még létezik, de ha ez így marad, nem sokáig fog. És azt mondja az Úr Jézus az apostoloknak ennek a akkor még 12 nagy ember jelöltnek, legalábbis a mi szemünkben, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és ne féljen. És hogy is folytatja az Úr Jézus? Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Ez aztán a tanács, ugye? Nagyon sokszor az a problémánk, kedves testvéreim, hogy a legalapvetőbb dolgok válnak a számunkra abszolút közhelyé. Igen, ám, de az Úr Jézus folytatja. Azt mondja az Úr Jézus, hogy az én atyám házában sok lakóhely van. Ha nem így volna vajon, mondtam volna nektek, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek a számotokra. Van itt egy csomó minden, amit az Úr Jézus nem mondott, de mögötte hallani kell. Akkor menjünk az elejéről. Az eredeti szöveg kicsit különleges, mert itt mindig kétségbe ejtheti azokat, akik fordítani próbálják. Az a szó, hogy higgy, vagy higgyetek, az nem csak ezt jelenti. Csak éppen a görög nyelven nincs két szó arra, hogy bízom, vagy hiszek. Mi magyarok tudjuk a különbséget. Mindent elhiszünk, és nem bízunk senkiben. Ez úgy teljesen rendben van a számunkra. Úgy gondoljuk, hogy ez így jól működik. Az eredeti szöveg az nem tud ilyet tenni. Ha hiszek, az nem azt jelenti, hogy elhiszem, hanem azt jelenti, hogy rábízom magam valakire. Oda teszem a kezébe az életemet, és bízom benne. Ez körülbelül olyan, amit nagyon sok feleség átél. Hiszel a férjednek? Persze. És bízol benne? Na persze. Ugye értitek a különbséget? És ugyanez sokszor elmondható a férfiakra. És ugyanez elmondható a tinédzser és szülő viszonyra, vagy fordítva. Azt mondja az Úr Jézus, hogy tegyetek rendet a fejetekben, kedves tanítványaim. Hogy gondolkoztok felőle? Gondoljátok, hogy be akartalak benneteket csapni? És valaki azt mondhatja, hogy állj, kulcsertestvér, nincs is ilyen a szövegben, hogy gondoljátok, hogy be akartalak titeket csapni. De itt van, tessék csak hallgatni. Ha nem így volna, vajon mondtam volna nektek, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek a számotokra? Hogy is kell ezt más nyelvre lefordítani? Csak nem gondoljátok rólam, hogy horgászt játszottam veletek, halászokkal, aki fölcsaliszta azt a bizonyos kis horgot, és bedobta, csak most lelki értelembe, hogy majd csak fölakadtok rá, de aztán a végén kiderül, hogy ez a ti életetekbe fog kerülni. Nem! Én azt mondtam, hogy ti a barátaim vagytok, és azt is mondtam, hogy a jó pásztor életét adja a juhaiért. Nem azt mondta, hogy a juhoknak elszedi az életét, hanem hogy adja érte. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. És ne féljen. Higgyetek Istenben. És higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok lakóhely van. Mit is jelent ez? Egy távlatot. Azt jelenti, hogy az Úr Jézus elhívott bennünket itt a földön szolgálni őt, de nem erre a földre szól a végső elhívás, hanem hova? A mennyei hazába. Miért dolgozik most az Úr Jézus? Azt mondja, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. Tessenek már nekem segíteni, hova készül az Úr Jézus. Valaki azt mondja, hogy a mennybe, valaki meg azt mondja, hogy a keresztre. Hát akkor fordítsuk meg a sorrendet. Ugyanis a hely készítés az egy pár perc múlva kezdődik majd. Amikor jönni fognak és letartóztatják, akkor az a fogadkozó Péter az oldalához kap, és kiderül, hogy van ám nála kard is. Biztos az élótától szereztem, mert azoknak voltak ilyen eszközeik. Ez nem teljesen az evangelizáció tanfolyamon tanulta Péter, hogy hogy kell azt használni. Előrántja és megpróbálja érvényre juttatni a fizikai erejét. És mit is mond neki az Úr Jézus, hogy tedd a hüvelyébe a kardodat, és azt is mondja, hogy vagy nem kérhetném az én mennyei atyámat, és nem küldene több, mint 12 légió angyalt. De most az Úr Jézus helyet készít. Hogy lesz hely a mennyben? Okosak azt szokták mondani, hogy ó, hát ott ilyen hatalmas nagy apartmanok épülnek, sőt, családi házak, gyönyörű kerítéssel, arany névtáblával, fantasztikus postaládával, és mindenféle csuda berendezéssel. Olyan jól tetszenek rajta mosolyogni, én már több ilyet olvastam, aki állítólag visszajött a mennyből, és még a saját nevét is látta egy ilyenen. Azt hiszem, hogy az amerikai álmot összetévesztette azt a lidérceset azzal a valósággal, amit az Úr Jézus mondott. Nem azt mondta, hogy nekem ott készít egy luxus lakosztályt. Azt mondta, hogy megcsinálja azt, hogy nekem helyem legyen a mennyben. Hogy lesz nekem bűnös embernek, mindenféle bűnnel terhelt Kulcsár Tibornak helye a mennyben? Azt mondja a Szentírás Istenről, hogy ő szent és igaz, és nem fér össze semmi tisztátalannal. Mit keresek én a mennyben? Tetszik tudni a választ, hogy mit keresek én a mennyben? Semmit. Hogy jutok oda? Az Úr Jézus olyan világosan megmondta, amikor egyszer a tanítványai kétségbe esetten látták, hogy még egy gazdag ifjú, aki azt tudta magáról mondani, hogy mindent a törvény szerint cselekedett, még ő sem mehet. És mit is mondott az Úr Jézus rá? Arra a kérdés, hogy akkor kicsoda üdvözülhet? Mit mondott az Úr Jézus? Hogy embereknek ez lehetetlen. Úgyhogy ne tessenek rajta törni a fejet, hogy kicsoda üdvözülhet. Senki. De Istennek nem. Mert Istennél minden lehetséges, csak ehhez elküldte Isten az ő egyszülött fiát, aki áldozattá lett értünk, aki odaadta magát értünk, hogy aki majd hinni fog ő benne, és ha lesz ilyen, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És azt mondja az Úr Jézus, én most elmegyek, és helyet készítek nektek a mennybe. És majd visszajövök, és magamhoz veszlek titeket. Mert azt akarom, tetszenek hallani ezt a szót, azt akarom, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Bízni nem lehet abban, akinek nincs akarata. Ez egy nagyon fontos alaptétel. És egyáltalában nem mindegy, hogy milyen akarata van annak, aki az én bizalmamat kéri. És mit mond az Úr Jézus? Azt mondja, hogy el akar végezni minden olyasmit, amit én soha nem tudnék megtenni. Mert ő annyira akarja azt a közösséget, egy örökké tartó közösséget veled és velem, hogy el akar végezni mindent, amit csak ő tud megtenni. És én soha. Aztán van itt még valami. Abban ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és ne féljen be. Ez azt jelenti, hogy itt nem véletlenszerű, olyan kiszámíthatatlan események sora történik pusztán. A tanítványok később sok szenvedés árán tanulják meg azt, hogy leírják majd egymás után az evangélisták különböző összefüggésekben, hogy és mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit a próféta mondott. És itt az Úr Jézus azt akarja megértetni a tanítványokkal, hogy be fog teljesedni rajta az útkészítésnek és az útkészítőnek a sorsa. És azt mondja a tanítványainak, hogy nem kell attól félnetek, hogy ti majd csak sodrótok az életben, mert amikor elérkezik az idő, én fogok visszajönni, és magamhoz veszlek titeket. Tetszetek már erről gondolkozni? Az elmúlt hetekben, napokban különös sok okom volt ilyesmin gondolkozni. 10 nappal ezelőtt Isten elszólította az édesanyámat. Az ő végtelen bölcsességében úgy döntött, hogy hazaviszi a mennyei hazába. Mi történt vele? Gondolkoztatok már azon, testvérek, hogy mi hogy szoktuk ezt elmondani? Azt szoktuk mondani, hogy meghalt. Tényleg? Akkor én most nagyon nagy bajban vagyok. Mert az Úr Jézus azt mondta, hogy aki hisz ő benne, az soha meg nem hal. Azt mondta, hogy ő a feltámadás és az élet. Azt mondta, hogy legyen tele a szívem azzal a reménységgel, hogy nem valami hiba történt, hanem eljött az időnek a teljessége az én édesanyám életében, amikor jött az Úr, és magához vette, mert azt akarta, hogy ahol ő van, ő is ott legyen. Így van ez? Ez nem azt jelenti, hogy nincs a szívünkben hiányérzet. És tudom, hogy van köztetek is bizonyára olyan, aki az elmúlt időszakban valakitől el kellett, hogy köszönjen. És ilyenkor az ember szíve összeszorulhat, sőt, még a könny is kicsordulhat a szemünkből. És amikor olvassuk Pál apostolnak a tesszalonikaiakhoz írt levelét, aki azt mondja, hogy nem akarom, hogy úgy gyászoljatok, mint akinek nincs reménysége. Az nem azt jelenti, hogy nem akarom, hogy gyászoljatok. Csak azt jelenti, hogy nem akarom, hogy úgy, mint akinek nincs reménysége. Mi a mi reménységünk? Mi a mi bizonyosságunk? Az, hogy az Úr Jézus nem csapott be bennünket azzal, hogy van lakóhely. Mégpedig sok lakóhely. Elég lakóhely. Neked és nekem is lesz elég lakóhely ott abban a házban. És nem akarja az Úr Jézus, hogy azt higgyük, hogy ki tudja, mi lesz velünk. Ő maga fog jönni. Ő maga mondja azt, hogy eltelt az idő, letelt az idő, haza kell jönni, és akkor mit fogok tenni? Hazamegyek? Néhány évvel ezelőtt egy kórházi látogatásnál, amikor megtudta a doktornő, hogy a lelkipásztor jött látogatni a beteget, azt kérte, hogy jöjjön már be gyorsan hozzám. És akkor bementem, azt mondta, hogy nagyon nagy baj van a báránykájával. Kicsit meglepődtem, mert hát én egy nagyon rendes bácsinak ismertem az általa báránykának becézett valakit, és kérdeztem, hogy valami rosszat tett. Azt mondja, nem, de ez nem akar élni. És kérdeztem, nem akar élni. Hát mindig egy életvidám bácsi volt, én nem értettem a dolgot. Mondom, honnan tetszik gondolni, hogy nem akar élni? Hát azt mondta nekem, doktornő, semmi baj. Hát legfeljebb hazamegyek az Úr Jézushoz. Nem kell aggódni. És néztem a doktornőre, és azon gondolkoztam, hogy vajon tudja, hogy a báránykával semmi baj nincs, de vele. Mert ő nem érti azt, hogy mit jelent, hogy haza fogok menni az Úr Jézushoz. Ez azt hiszi, hogy valami ilyen öngyilkossági szándéknak a burkolt kinyilatkoztatása. Ez hát nem! Csak van mennyei haza! És ez a bácsi, az én testvérem, az én kedves testvérem, azt mondta el, hogy neki reménysége van. Hogy az élet, a megszámolt élet folytatódik a megszámlálhatatlanban, és nincsen semmi probléma. A doktornéni csak problémát látott, meg infúziót, meg nem tudom mi mindent, amit még gyorsan, de gyorsan be kéne vetni. Miért is? Azt mondja az Úr Jézus, hogy tanítványaim, tudjátok ti ezt? Ahova én megyek oda, tudjátok az utat? Honnan tudják? Hát 3 éve ezt magyarázza nekik az Úr Jézus. És figyeljetek csak, van ott egy Tamás, akiből kipattam valamilyennek az egész estének a feszültsége, és mit is mond? Nem tudjuk, hova megy, hova megy, honnan tudnánk az utat? Mit is mond rá az Úr Jézus? Nem azt mondja, hogy hogy lehet ilyen butaságot kérdezni, Tamás. Hanem azt mondja neki, te Tamás, én vagyok az út, az igazság és az élet. 3 éve látod. 3 éve tapasztalod. 3 éve tulajdonképpen ott folyik a lábad alatt ez az út. Vezet, tanácsol, megment, bátorít, karban tart, útban tart, cél felé tart. Érted, hallod, vagy értheted és hallhatod azokat a mennyből vett tényeket, amik újra és újra elhangoznak. És ezentúl menően én vagyok az élet. És amikor elkezdi az Úr Jézus folytatni a bizonyságtételét, arról kezd beszélni, hogy egyébként ő nem csak az atyától jött, hanem aki őt látja magát az atyát. Hogy itt van köztük az, aki azt mondta, legyen. És lett világosság, és lett élet a tengerben, és lett élet a szárazföldön, és lett még ember is, és azóta se hagyta abba, úgyhogy még ilyen Tamás is, meg még Fülöp is lett belőle, ki most azt kérdezi tőle, hogy Uram, ha megmutatod nekünk az atyát, az bőven elég. És van itt az Úr Jézusnak egy nagyon fájdalmas kérdése, testvér. Azt mondja, hogy annyi ideje veletek vagyok, Fülöp, és nem ismertél rám. Ez a nem ismertél meg, ugyanis nem azt jelenti, hogy nem tudod, hogy milyen színű a hajam, meg hogy hogy áll a fülem, meg hogy milyen a szemöldököm metszete, és hogy hány fogam látszik, ha mosolygok. Nem ezt kérdezte az Úr Jézus. Nem ismertél rám? Azokból, amiket hallottál, azokból, amiket láttál, a szabadulásból és szabadításból, meg mindabból, amit együtt éltünk meg, nem döbbentél rá, Fülöp, de Tamás, meg Péter, meg a többiek? Kimehetett oda, értetek a vízen, a nagy viharban. Mária fia, ha csak Mária fia, biztos nem. Kiment oda? A testélet, atya. Kimondhattad, kiparancsolhatott hatalommal gadarában az ördöngésnek, akit mindenféle emberi módszerekkel megpróbáltak megállítani. Kiszólt? A testélet, ige. Ki volt az, aki már az elején azt mondta Nátánaelnek, hogy még mielőtt idejöttél, én láttalak a fügefa alatt. Az, aki maga a testélet lélek. És itt a történetben most, mintha valami úgy eltűnne. Nem tudjuk, mi volt Tamásnak a válasza, talán nem is volt. És nem is tudjuk azt se, hogy mi volt Fülöpnek a válasza. Talán nem is tudott választ mondani aznap este semmit. Egy biztos, az mondta el mindezt nekik, aki néhány óra múlva engedi majd elfogni magát, engedi magát összeverni, engedi magát kigúnyolni, engedi magát szembeköpni, engedi magát megalázni, aztán engedi majd magát a pogányok kezébe adni, aztán engedi majd magát keresztre szögezni, engedi, hogy mindent végig csináljanak vele. Miért is? Mert ő az Isten báránya, aki hordozza és elveszi a világ bűneit. Aki azért jött, hogy megkeresse és megtartsa azt, aki elveszett. És ki az elveszett? Hát biztos a hajléktalanok kint, ugye? Vagy biztos azok, akiknek valami nagyon rossz családi hátterük van, és ezért aztán nagyon-nagyon-nagyon hányatott életet élnek. Vagy biztos valami más néphez tartozók, vagy nemzetiséghez tartozók. Biztos azok, igaz? Nem. Elveszett az, aki nem tudja teljes bizalommal, hogy helyen van a mennyben Krisztusért. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és ne féljen. Bízzatok Istenben, és bízzatok én benne. Lehet, hogy valaki azt mondja most, könnyű ezt mondani. Nem, ezt nem könnyű mondani. Ezt mindegyikünknek meg kell harcolni. A bizalom ugyanis nem valami, amit érez az ember, és nem valami, amit mond az ember. A bizalom az, amit az ember az egész lényével átél. És hogyha a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által, a bizalom legalább ennyire ugyanez, és ráadásul még plusz egy döntés. Akarom őt, aki akar engem. Ugye emlékszel? Visszajövök, és magamhoz veszlek, mert azt akarom, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Akarom őt, aki akar engem. Vele akarok élni. Életemben is, és hogyha tetszik az embereknek így nevezni, akkor halálomban is. De talán sokkal biblikusabb azt mondani, hogy földi és örökké való életemben is. Akarom őt. Miért? Mert itt a földön ő az út, az igazság és az élet. És ki lesz ő az örökké valóságban? Ugyanez. Miért? Mert csak így azonos önmagával. Hiszünk mi testvérek ebben az Úrban? Milyen sokszor kellene, hogy ez megváltoztassa a szókészletünket. Az elmúlt hetekben nagyon sokan hívtak föl, és nem szeretném titkolni, hogy zömmel hívő emberek, és többen közülük úgy kezdték, hogy ez borzalmas, ez szörnyű. Mármint, hogy elment az édesanyám. Borzalmas, szörnyű, hazament. Isten az saját vérét, az Úr Jézus Krisztust, az ő egyszülött fiát áldozta azért, hogy az én édesanyám felől most ne legyenek kérdései. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Ne félj. Azt hiszem, testvérek, hogy azért igaza van annak, aki azt mondja, hogy ez nem könnyű. Mert tényleg nem. Ugyanis ennél a pontnál vagy a hitem reagál, vagy az emberi énem. És kell, hogy odajöjjek az Úr elé, és újra azt mondjam, Uram, itt a szívem, vegyed, ó Istenem, neked adom, fogadd. E világból hozom, megterhelten, de hívott szent szavad. Az üdvözítő öt sebében békét, vigaszt talál a szívem. Bűnös szívem. Bűnös szívem. Amen.